show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, én Vásárhelyi Tamás vagyok, és Köbölyös Gábor, a Magyar Távirati Iroda szerkesztő újságírója, mai társ műsorvezetőm. Ez itt a Víz Összeköt. Szervusz, Göbi!
Szia, Tomi, köszöntöm a hallgatókat!
Állandó műsorvezető kollégánk, Bitman Emil jól megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy a most következő nagyjából 40 perc, azt hiszem, hogy kajakkenut nyomokban sem fog tartalmazni szokásos vízisport kínálatunkból, viszont mivel mind a ketten ugye az úszásban vastagon benne vagyunk, egy picit talán bővebben foglalkozunk az úszósport elmúlt időszakának történéseivel. Ugye elkezdődött a Mare Nostrum sorozat, Jakül Vivien kapcsán jött egy érdekes hír, és emellett pedig szeretnénk majd picit bővebben beszélni az úgynevezett Enhanced Games-ről, amit ugye vasárnap rendeztek Las Vegasban, ezt a magyar sajtóban talán Doping Olimpia néven hallhatták sokan, hogy mi történt elsősorban úszásban, de egy picit ennek az egész versenysorozatnak vagy versenynapnak a filozófiáját is átbeszéljük, és a végén pedig természetesen foglalkozunk a vízilabda bajnokság döntőivel, hiszen mind a két fináléban vastagon benne vagyunk. A Mare Nostrum sorozat ugye hagyományosan itt május környékén három állomásból áll, a nemzetközi úszóelit, főleg Európában az úszóelit számára egy kifejezetten fontos verseny, és így volt ez a magyar úszók szempontjából is. Monakóban rendezték az elmúlt hét szombatján és vasárnapján az első forduló, 17 magyar úszó szerepelt, és 4 futamgyőzelmet sikerült a mieinknek aratni. Mártóriát 200 pillangon, Zombori Gábor 200 vegyesen tudott versenyszámot nyerni, de talán ami a legtöbb figyelmet kapta, hogy Milák Kristóf ismét indult egy nemzetközi versenyen, és megnyerte a 100 pillangot, illetőleg a 100 gyorsot. Mit szóltál ezekhez a győzelmekhez, és hát nyilván kiemelten Kristóf sikereihez?
Ugye az előzetes nevezési listán még az szerepelt, hogy Kristóf 100 és 200 méter pillangon fog úszni. Egyébként talán már a versenyet úgymond ez megdőlt, tehát hogy talán az úszószövetség kihozta azt, hogy ebből 100 pillangó és 100 gyors lesz. Úgy éreztem, hogy ez az, ami a realitás, tehát már az OB is megmutatta, hogy ez az a két számbe most akár ezen a nyáron, hogyha mondjuk indul az EB-n Kristóf, akkor mindenképpen favorit lehet. Ezt most bizonyította is ezen a versenyen. Noha az időeredmények egyébként mondjuk gyengébbek, mint a kaposvári OB-n, nem sokkal, tehát ezek még mindig top idők a világban ebben a két számban. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ő ezen a versenyen elindult, és most látjuk, hogy a ma kezdődő franciaországi állomáson is már elindult, tehát megnyert, második lett a 100 gyors előfutamai során. Én egyre biztosabb vagyok abban, hogy látjuk őt az Európa-bajnokságon, mert miért ne úszna egy kontinens viadalon, hogyha néhány héttel korábban ő egy nemzetközi versenyen teszteli magát.
Igen, és azért, hogyha megnézzük a mezőnyt, akkor például 100 gyorson Német Nándor is ott volt ugye a versenyben, ő végül harmadik lett, 48-59-es idővel 4 tizeddel nagyjából Kristóf mögött, és többek között Minakov, Grusé vagy Jack Alexi is a vert mezőnyben volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen amolyan himi-humi verseny lett volna, itt tényleg komoly mezőny volt.
Csak mondjuk Popovics hiányzik az európai sztárok közül, senki más.
Körülbelül, és ugye nem is beszélve a 100 pillangónak a listájáról. Ott ugye Noé Ponti lett a második, aki a világbajnokságon is ezüstérmes volt, és a világbajnok Maxim Grussi lett a harmadik, tehát a VB ezüst és aranyérmesnek a skalpját szerezte meg Kristófot. 50,66 másodpercet úszott. Ez a Mare Nostrum sorozatban egyébként egy új rekordnak számít. Kristóf a saját 2 évvel ezelőtti rekord eredményét tudta túlszárnyalni. Ugyanakkor, ahogy te is mondtad, ezzel elmarad egy picit az országos bajnokságon úszott. Egyébként az egész esztendő legjobb eredményének számító úszásától, úgyhogy szerintem...
52, ha jól
igen, igen. Tehát 4 tizeddel úszott most lassabban Kristóf, de ez is bőven elég volt a győzelem, ez a többiek 51-en kívül úsztak. Szóval kifejezetten biztató, amit most látunk tőle. Az Európa-bajnokságon szerinted az 50-es számokkal, vagy inkább a 200-as számokkal bővülhet ez a program még nála?
Mármint Kristófnál?
Aha.
Szerintem semmivel. Én megmondom őszintén, hogy annak örülnék a legjobban, hogyha Kós Hubert álma teljesülne, és itt összeállna egy olyan váltó, hogy Kós Hubert, Milák Kristóf, Németh Nándor és valaki. Ugye Kós Hubert egy korábbi interjújában már utalt arra a 17 éves úszóra, aki a Kaposvári OB-n talán, nem is tudom, egy Gyurta Dánielnek egy 20 éves, közel 20 éves rekordját adta át a múltnak. Segíts kérlek a nevébe.
Petrócki Zsombor.
Petrócki Zsombor, igen. Ugyan Hubi nem mondta ki a nevét, lehet, hogy annyira emlékezett, mint én, de hogy a csúcsokra emlékezett. Szerintem ez egy nagyon jó lenne a Kristóf pályafutásában is, meg ugye a magyar úszócsapatnak is szerintem nagyon jó lenne, hogyha mondjuk a 4x200-as női gyorsváltó mellett lenne még egy ilyen csapatunk, tehát hogy még nem is mondom ki a számot, de szerintem ezt a három embert és egy fiatalt mellé teszünk, azt mindenképpen öröm lenne látni szerintem egy vegyes váltóban, ami tényleg az úszósport egyik legklasszikusabb száma, gyakorlatilag tényleg minden világversenyen ezzel végződik a program. Szerintem nagyon jót tenne, hogyha látnánk ezt a négyest, és tényleg azt kívánom, hogy Kristóf szálljon be, érezze jól magát, mert hogyha ez megtörténik, akkor szerintem ez a négyes, hát nem azt mondom, hogy verhetetlen lenne, de az biztos, hogy aranyért úszna. Nem tudom, te egyébként ezt hogy látod?
Annak én is örülnék, hogyha Kristófnak visszajönne a versenykedve. Nem sokat tudunk ugye az ő hozzáállásáról, hogy ő miként viszonyul az úszáshoz, nagyon kevés információ jut el a külvilághoz arról, hogy ő szeret úszni, nem szeret úszni, hogy edz, mint edz, mindenki erre kíváncsi, engem is egyébként folyamatosan kérdezgetnek ismerősök, hogy mit tudok a Kristófról, de nem tudunk tényleg semmit, hogy ő milyen formában van. Az eredményeket látjuk, tehát ez alapján azért az Európa-bajnokságra lehet prognosztizálni, de hogy neki belül milyen érzései vannak, és hogy áll most ez a szeretem, nem szeretem az úszósport kapcsán, ezt tényleg nem tudhatjuk. Szerintem egy váltó azért ebben sokat lökhet. Tehát ha valaki mondjuk egy kicsit introvertáltabb személyiség, de egy váltóba bevonódik, szerintem akkor is old rajta annyit, hogy az kihathat mondjuk az egyéni úszásra is. Tehát azt a fajta ilyen inkluzivitást, amit ugye a Hubi próbált ezekkel a nyilatkozatokkal mondani, és egy picit sugallni Milán Kristóf felé, hogy gyere és ússzál a csapattal, az szerintem egy ilyen jó közeledés, és abban bízom, hogy ebből lesz egy kapcsolódása a másik három ember is, és Kristóf között, és abból egy jó dolog sülhet ki.
Akkor nagyjából hasonlóan gondolkozunk erről a témáról?
Szerintem igen. Igazság szerint mindegy is, hogy mi a végeredmény, csak legyen egy ilyen váltó úszás, ahol lehet egy picit a nemzeti büszkeséget, meg ezt az úszás iránti rajongást valahogy táplálni ennek a lángját.
Azért azt szerintem tegyük még hozzá, hogy most itt említetted Petrocki Zsombor nevét, hogy ő neki nincsen Európa-bajnoki szintje, hiába úszta meg tényleg ezt a 2 évtizedes korosztályos csúcsot. A jelenlegi szabályok szerint, vagy felállított kritérium rendszer szerint ő nem utazhatna az Európa-bajnokságra, és azért itt még van néhány olyan név, ugye kiemelted mondjuk Márton Richárdot, aki megnyerte a Mare Nostrumra 200 pillangót, de annak is az elvárt szintje talán másfél másodperccel maradt el amit Sósova szövetségi kapitány fölállított, de azért látjuk azt, ez a sorrenden valaki föláll a dobogóra, hogy azért egy Európa-bajnokságon jó eséllyel küzdene a döntőért, vagy akár éremért. Szerinted nyílik-e majd egy kis kapu arra, hogy esetleg ezek a versenyzők bekerüljenek az Európa-bajnoki csapatba?
Picit úgy érzem, hogy Pandora szelencéjét nyitogatja ez a kérdés, amit te is feszegetsz. Én a magam részéről, ha szigorúan most elvonatkoztatok az úszástól, én jobban szeretem azt, hogyha exakt kvalifikációs rendszer. Ha már kiírunk egy kvalifikációs rendszert, akkor az legyen exakt, és tartsuk magunkat hozzá. Mert ha kiskapukat nyitunk, akkor az a következő, a jövendőbeli időszaknak a kvalifikációs rendszereit is erodálja, tehát az emberek nem fogják ugyanolyan komolysággal venni a kvalifikációs szinteket, ha abban a reményben vágnak neki az időszaknak, hogy majd úgyis lesz kiskapu. Tehát ez az egyik vetülete a dolognak. A másik meg nyilván az, hogyha magyar úszósport eredményességét nézzük, akkor lehet, hogy dőreség lenne éremesélyeket kidobni az ablakon, csak azért, mert mi egy belső erősebb szintet fölállítunk. Ugye az EB-re lehet nevezni, tehát nincs az Európai Úszószövetségnek külön szintje az Európa-bajnokságra, minden szövetség versenyszámonként 4-4 embert, ha nagyon szeretné, akkor bármelyik, akár téged vagy engem is benevezhetne a...
Na, nem biztos, hogy jó járnának.
Magyar Úszószövetség. Mondjuk egy Kós Milák váltóban szívesen mellennék, mondjuk akár még mellen is. Komolyra fordítva a szót. Szóval szerintem ez most egy ilyen mérföldkő lesz a szövetségi kapitány számára is, hogy ha betesz embereket, ugye Rasovszky Kristóf is az országos bajnokságon talán 7 vagy 8 századra volt a szintidőtől, tehát például neki sincs medencés szintje az Európa bajnokságra. Ott is az egy mérlegelési kérdés, hogy akkor ha beteszik őt a csapatba, akkor milyen elvek mentén, ha nem teszik be, akkor miért nem teszik be. Úgyhogy ez egy próbája lesz szerintem ennek az elvrendszernek.
De szerintem egyébként mondhatunk még nyugodtan néhány nevet, tehát itt most beszéltük az adás előtt, például Ábrahám Minnáról beszéltünk, aki ugye az elmúlt másfél-két évben talán mondhatom így a leggyorsabban fejlődő magyar úszónő volt, de ugye ő pont a kaposvári OB előtt az Egyesült Államokban volt egy késsérülés, amiatt kiadott egy, nem tudom, hogy heteket, vagy annál kevesebb időt, de látszik, ugye ő most versenyzett a Mare Nostrumon, hogy még nincsen csúcsformába. És azért neki is mondjuk a fő számában a 200 gyorstól még azért elég messze volt attól a bizonyos szintől. De egy olyan úszótól, aki a januári rövidpályás EB-n gyakorlatilag egyébként a magyar csapat legjobbja volt, Sárkány Zalán mellett, a nők között mindenképpen, elvehetjük-e, vagy elvesszük-e a lehetőséget, hogy egy Európa-bajnokságon medencébe ugorjon, ahol nyilvánvalóan biztos, hogy döntős lenne, én azt gondolom, de valószínűleg ezen belül is ő harcba lenne az érmekért.
Hát kérdés, hogy ezt így fogalmazzuk meg, hogy elvesszük előre a lehetőséget, vagy olyan
szempont, nem adjuk meg.
Vagy olyan szempontból értelmezzük, hogy ha nem tud szintidőt úszni, akkor miért gondoljuk, hogy érmes lenne. Tehát ennek a logikai megközelítése szerintem ez most fog eldőlni a magyar úszósportban, hogy melyik irányba megyünk. Ugye a briteknél is pár évvel ezelőtt volt egy jóval keményebb irányvonalot, és nagyjából ez volt az útmutatás, hogy akinek reális éremesélye van, azokat vitték el atlétikában, úszásban a VB-re.
A japánok szoktak Európa-ban, egyébként, ott nagyon durva a szintek nagyon szoktak lenni, igen. Jól emlékszem, világbajnokság előtt.
A britek azóta enyhítettek ezen, tehát úszásba és atlétikába is visszavettek egy picit erről, tehát most megint nagyobb létszámú csapatokat neveznek. Igen, ez a jelen szempontjából lehet, hogy rossz döntés, hogyha szigorú szinteket állapítasz meg, mert egy-két éremesét elengedsz, de lehet, hogy a jövő szempontjából meg egy komolyabb feszülés a versenyzőknek, hogy igenis bizonyítani kell, és kőkeményen kell edzeni, mert másképp meg nem tudsz érvényesülni. Úgyhogy szerintem a kapitány fejében is nagyjából ezek a gondolatok lehetnek, hogy mi legyen.
Lehet itt egy köztes megoldás? Nem titok, szintén erről beszéltünk, hogy esetleg mondjuk egy éremesélyes váltó összeállítása az egy indok lehet arra, hogy valaki mondjuk úgy kerüljen be ebbe a csapatba, hogy egyébként nincsen szintje. És mondjuk maradjunk akkor tényleg Ábrahám innen, nem szerintem nagyon jó példa itt a csapatba kerülésre.
Abszolút, ez a váltó szerintem az lehet ilyen szempontból. Ami nekem gondolatom volt még, hogy adott esetben ugye a Nemzetközi Szövetségnél is volt régen A meg B szint, tehát lehet esetleg olyan enyhébb szinteket megállapítani, ami esetében mondjuk a versenyző mehet az Európa-bajnokságra, de lehet, hogy ennek a finanszírozási struktúráját egy picit át kell alakítani, tehát hogy mondjuk saját finanszírozás részben, saját finanszírozás vagy egyesületi finanszírozás, ez működött egyébként most is a felkészülési edzőtáborban, beszélgettem edzőkkel az országos bajnokságon, és többen voltak kint úgy, akik a válogatott edzőtáborában kifejezetten saját vagy egyesületi költségen mentek ki pluszban, tehát ez akár működhet az Európa-bajnokság vonatkozásában is. De ez nyilván úgy jó, hogyha előre meg van határozva. Így most utólag menet közben bevezetni hasonlót, az szerintem nem racionális, meg semmiképpen sem motiváló, de én azért támogatom azt, hogy legyenek kemény szintek. Hogy ez mennyire volt jó az a szintrendszer, amit szövetségi kapitány meghatározott, ezt meg majd nyilván értékelni kell az EB előtt, hogy hány fős a csapat. Jelenleg itt, ahogy összeszámoltuk, 7 vannak hivatalosan a csapatlistán, ugye, a nőknél Jakül Vivien, Ugrai Panna és Pádár Nikolett, a fiúknál Kós Hubert, Németh Nándor, Milák Kristóf és Sárkány Zalán, ez a 7 ember, akinek van úszásban az Európa-bajnokságra, medencés úszószámokat tekintve.
Ugye például egy Betlehem Dávid sincsen rajta ezen a listán, aki olimpiai negyedik mondjuk 1500 gyorsan, tehát Van itt még bőven a tartsóban olyan úszó, akivel egyértelműen erősödne egyébként a válogatott.
Igen, csak a kérdés mindig az, hogyha olimpiai negyedik, de az 2 évvel ezelőtt volt. Tehát az, hogy 2 évvel ezelőtt valaki olimpiai negyedik, az 2026 augusztusában nem garantál semmit arra vonatkozóan, hogy ő akkor ezen az Európa-bajnokságon, ami ugye Párizsban gyakorlatilag az elmúlt 2 EBU-hez képest sokkal erősebb lesz. Ugye Belgrád az olimpia előtt viszonylag egy gyengébb mezőnyt hozott, és ugye a Covid időszakban is azért voltak olyan Európa-bajnokságok, ahol nem volt teljes a mezőny. Most viszont Párizsban kőkemény lesz a mező, mindenki oda fog állni, hiszen nincs VB ebben az évben. Érdekes dilemmák lesznek ezek, és hát igyekezni fogunk majd Sós Csaba szövetségi kapitányt is megszólaltatni ennek a kérdésnek a kapcsán, de lehet, hogy ő majd megvárja ennek a belső kvalifikációs időszaknak a végét, és akkor fog értékelni, mert azért van még egyrészt ennek a Mare Nostrum sorozatnak 2 állomása.
De az EB előtt van egyébként, tehát júli 31 igen, talán, ha jól emlékszem.
Valami, igen.
Tehát az 1 héttel az Európa-bajnokság kezdete előtt.
Igen, az esélyt mindenkinek meg kell adni, jön majd a Settecoli, ugye a Mare Nostrumnak még 2 állomása, tehát van még bőven verseny, de azért fogy az idő. Ugye meglátjuk, hogy mi lesz a magyar válogatottal, és ha már szóba került ez a ma elkezdődött verseny, amit ugye Canéon Roussillonban, talán jól ejtem ki, rendeznek meg. Itt Jakül Vivien is ott van, aki nem volt ott ugye a Monaco-i állomáson, hogy Vivient is láthatjuk majd úszni, és figyelhetjük az ő eredményeit. Vele kapcsolatban viszont érkezett egy nagy bejelentés, a saját közösségi oldalán hozta nyilvánosságra Vivien, hogy jövő ősztől, tehát 2027. szeptemberétől majd a Texas Egyetemen folytatja, úgyhogy ő is a Texas Longhorns csapatában fog úszni. Valóra válik ezzel az álma, hiszen gyerekkorától kezdve ő az Egyesült Államokban szeretett volna tanulni és úszni, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez realitássá válhat. Ez-e szerinted az a következő lépcsőfok, ami az ő pályafutásában következhet, vagy ez inkább a következő utáni, és mondjuk a budapesti világbajnokságon legyen a következő?
Hát én a két kérdést egy kicsit szerintem az nem kapcsolódik össze a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy a pályafutásában a következő nagy verseny, majd az EB után, az nyilván a hazai rendezésű világbajnokság lesz. Szerintem Kocsis Mártához visszatérve az is lehet az első igazi cél, tehát nem várom azt, hogy most az EB-n ő olyan időket ússzon, mint mondjuk a Párizsi Olimpia előtt. Úgy nagyjából 1/2 éve dolgoznak újra együtt. Szerintem a jövő évi budapesti VB-n láthatjuk majd esetleg újra azt a Jakub Vivient, akit mondjuk 3 évvel ezelőtt, ott várhatunk tőle valami nagyot, és akkor utána nyilván ez a pályafutás, az meg az életéhez is hozzátartozik, hogy te mondod, ha ez volt a legnagyobb álma, akkor szerintem a lehető legjobb helyre kerül, mert azért az Egyesült Államokban a legnagyobb egyetemi sportprogramba került be, több, nem is tudom, 10-20 millió dolláros a texasiaknak az úszóprogramja, a legerősebb csapat, hogy az elmúlt 2 szezonban megnyerték az egyetemi bajnokságot, ugye az egész csoportot hivatalosan Bob Bowman irány nyitja, de ugye itt a női szakág egy másik szakemberhez tartozik, de azért ott vannak elég jó úszók, elég, hogyha csak Summer McIntosh-ra gondolunk, aki a világ egyik, hanem a legjobb női úszója. Azért nagy kérdés lesz majd, hogy lehet, hogy valakinek az Egyesült Államok a nagy álma, de nem tudhatjuk azt, hogy hogyan aklimatizálódik, mennyire lesz honvágya, mennyire lesz ott más a munka. Nyilván, hogyha ez az álma Vivienek, akkor hajrá, bele kell ugrani, nem egyszer, akkor ez egy visszautasíthatatlan ajánlat volt, én azt gondolom. De így nyilván majd az első 1/2 év dönti el azt, hogy neki ez egy jó döntés volt-e, vagy sem, mert nem tudhatjuk. Tehát azért azt mondjuk el, hogy ő dolgozott, ugye Kocsis Márta között, vagy előtt, Shane Tussuppal, aki ugye az amerikai módszert alkalmazza valamennyire, gondolom én, nyilván a saját ötleteit lefűzve, az ott nem működött. Most meglátjuk azt, hogy az igazi amerikai módszer Amerikában miként működik majd Jakül Viviennel, de hát azért látjuk azt, hogy elég jó úszók jönnek ki abból a műhelyből, hogy így fogalmazzak.
Érdekes egyébként, mert ugye ez a szokványos ügymenet, ami most bekövetkezett, hiszen ez egy szóbeli elköteleződés, talán ez a hivatalos megfogalmazás, amit most tett, tehát nincs még írásos papír erre vonatkozóan, ez egy teljesen bevett szokás az úszósportban, hogy valaki mondjuk nem az adott év őszére, hanem a következő
esztendőre már elköteleződik. Hát ez az amerikai sportban egyébként ez így működik, igen.
Úgyhogy ez egy nagyon jól lerögzített pálya. Én azt hiszem, hogy Viviennek a az önbizalma, meg egy kicsit a pályafutásának a mederbe rakása szempontjából ez egy jó jövőbeni mérföldkő, hogy le van fektetve, és tudja azt, hogy másfél év múlva mire számíthat, mi a jövőkép, és innentől kezdve egy picit talán nyugodtabban lehet készülni, hogy akkor megvan az úszás, most visszatért ugye Kocsis Mártához.
Megvan a cél is, bocsánat, tehát hogy ugye megvan az elköteleződés, ez a szóbeli elköteleződés, de ugye ez nem azt jelenti, hogy te akkor mostantól kiengedhetsz, és akkor majd másfél év múlva mész Texasba, neked ugyanúgy figyelik a pályafutásodat, és hogyha lehogy Isten valami nagy hullámvölgy jön, akkor azt pillanatokat visszamondja az egyetem, tehát én azt gondolom, hogy ez egy reális látható cél is, amit te mondtál, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy látod azt, hogy neked másfél év múlva hova kell eljutni. Egyébként én még azt is el tudom képzelni, úszásról van szó, hogy kapott néhány üzenetet, hogy neki nem tudom, egy év múlva 400 vegyesen, 1500 gyorsan, ugye ezek a fő számai, neki itt ennyit kell ahhoz úszni, hogy szobáljanak vele még akkor is, de azért ez egy nagyon jó dolog.
Érdekes, amit mondasz, mert hogyha valaki megnézi a SwimSfam szakportált, amely foglalkozott természetesen Viviennek a bejelentésével, ott konkrétan erre mentek rá, és megnézték azt, hogy az idei NCAA-n, tehát az amerikai női egyetemi úszóbajnokságon a Viviennek az eredménye a 400 vegyes, ami egyéni legjobbja, meg az 1500 gyors, amit úszott, és ugye annak a yardos megfelelője, az nagyjából itt a 4.-5. hely környékén hozott volna pontokat a Texas Egyetem női csapatának, tehát már kifejezetten ilyen szemüvegen.
Egy 17 éves úszótól.
Igen, tehát, hogy... igen. Tehát ilyen szemüvegen keresztül is már őt nézték, hogy ő ugye mennyi pontot hozhatna. És nyilván a texasiak is kalkulálnak azért ilyen szempontból. Megnéztem egyébként, az elmúlt 6 évben folyamatosan a Texas női csapata mindig dobogós volt, a Virginia nyerte meg az elmúlt 6 évben a női bajnokságot, és ugye jövőre és 2028-ban is Austinban, Texasban lesz majd a női úszóbajnokság, tehát egy picit ilyen jövőbe való befektetés is ez szerintem részükről, mert nagyon szeretnének már nyerni újra. 80-as, 90-es években volt nagy menő a Texasnak a női csapata, akkor nyertek többször bajnokságot, de azóta nem sikerült nyerni.
Hát majd Pádár Nikolettel és Jakob Viviennel
a sorraikban. Szépen az építőkockákat betették a csapatba, úgyhogy ez egy jó lépés. És ugye, hogyha valaki végigolvasta egyébként Viviennek a bejegyzését, akkor két nevet említett, Coach Carol és Coach Eric. Ugye Carol kapitány, aki a női vezetőedző, és Eric Posegay, aki Bob Bowmannek a kvázi a helyettese. Tehát ő elsősorban majd velük fog dolgozni. Bowman mester ugye a kiemelt csapattal, meg alapvetően a fiúkkal dolgozik, tehát amit lehetett olvasni, hogy majd Bob Bowman lesz az edzője, aki Viviennek.
Hát ezek jól hangzanak.
Jól hangzanak.
Coach Huber csapattársa lesz, igen. De nem lesz a csapattársa, tehát ezt azért mondjuk el, hogy ugye Hubi, ezt én is egyébként a részleteket ezt nagyjából most tudtam meg, ugye Hubi most fejezte be az egyetemi versenyzést, ugye maga az egyetemen még talán van egy fél év, amit be kell fejezni, de ő egyetemi színekben már nem fog versenyezni, és egyébként az egyetemi csapat az nem is készülhet együtt úgymond a profikkal, ettől függetlenül a Texas Longhorns zászlaja alatt lesznek majd mind a ketten, de nem csapattársaként.
Sok sikert kívánunk majd Viviennek, egyrészt a mostani versenyekre, meg hát ez a nagy vállaláshoz, mert azért egy komoly életmódváltást hoz, hogyha valaki 18 évesen kiköltözik az Egyesült Államokba, sok úszónak bejött, volt akinek nem, reméljük, hogy Vivien előbbi táborba fog csatlakozni, és neki ez egy jó kis lépés lesz, és az utána következő lépcsőfok meg majd a 28-as Los Angeles-i olimpia.
Jó, messzire repültél pillanatokkal.
Ahhoz nem kell majd sokat utazni, hiszen kint lesz az államokban. És ha már Egyesült Államok, ugye Las Vegas volt a figyelem középpontjában, már amennyire vasárnap rendezték az úgynevezett Enhanced Games-t, ez a kiterjesztett játékok, vagy Magyarországon doping olimpiaként meghonosodott verseny. 42 sportoló indult, 3 sportágban, atlétikában, úszásban és súly per erőemelésben rendeztek versenyeket, és ez volt az a nagy megütközést kiváltó verseny, amit egy befektetői csoport talált ki. Eredetileg több napos volt, végül egyetlen egy versenynap volt, de egy nagyon szép és csak erre a célra megépített létesítményben zajlott a verseny.
50 millió dollárért húzták föl.
Csekély 50 millió dollárért, igen. Érdemes megnézni egyébként a képeket, meg a videófelvételeket magáról a versenyről. De kis túlzással azt mondhatom, hogy Magyarországon teljesen a radar alatt volt a verseny. Az MT is egy szűkszavú tudósítást adott ki, egy rövid, hát egy 3 bekezdéses hírben összefoglalva. Sejtettem, hogy te írtad. Szóval tényleg tárgyszerűen összefoglalva a történéseket, de van-e ebben több? Vagy egyáltalán mi volt, hogy láttad te ezt a versenyt, és majd picit bontogatjuk is, hogy milyen eredmények születtek, mert nyilván az volt a kulcs, hogy itt lesznek-e korszakalkotó világcsúcsok doping szerek segítségével, vagy nem. Szóval hogy láttad ezt a versenyt?
Azt mondod, hogy radar alatt volt. Hát nálam biztos nem, megmondom őszintén, én nagyon vártam, és nem az esemény jellege miatt, hanem azért, mert amit te is mondasz, én arra számítottam, és akkora volt a hype az egész körül, egyébként marketing stratégiailag fantasztikusan föl volt építve az egész, tehát aki követte ezt az egészet, szerintem úgy állt hozzá, hogy na itt valami igazán különleges dolgot fogunk látni, és az egész körítés amúgy, amit te is mondasz, az ilyen volt. De hogy maga a verseny, az sportszakmailag, az szinte értékelhetetlenre sikerült szerintem, mert az, hogy tehát már látványra is borzalmas volt például, nem tudom, láttad-e az úszó versenyeket, hogy egy négy sávos medence volt oda berakva, kevés nézővel, nyilván a háttér jól nézett ki, és akkor térjünk egy kicsit a sportteljesítményekre. Én azt gondoltam, hogy itt tényleg, nem tudom, legalább 5, de inkább 10 világcsúcs meg fog dőlni, ha fogalmazhatunk így. Most ehhez képest talán a legutolsó szám volt, ha jól emlékszem, a férfi 50 gyors, ahol a Cameron McAvoy-nak a tiszta világcsúcsát 600-addal döntötte meg egy görög úszó, cápadreszbe, ugye kimondva doping használattal, még az időmérés is egyébként nem biztos, hogy annyira valid volt. Szerintem ott kellett a szervezőknek az, hogy amikor meglátták az utolsó pillanatban, hogy mi van, ott valamit kitaláltak, hogy itt legalább egy világcsúcs legyen. Szerintem amennyit ebbe az eseménybe beleöltek, és itt az 50 millió dollárról már beszéltünk, de ugye a Kolomejev 1 millió dolláros bónusz kapott azért, mert megdöntött ezt a világcsúcsot. Tehát amit pénzt, energiát beletettek ebbe a versenybe, szerintem, ha most mondok valamit, az amerikai utánpótlás sportba teszik bele, akkor mindenki sokkal jobban járt volna. Szerintem ez így eltűnik az egészbe, és amit te is mondtál, hogy az a három bekezdés, amit mondjuk írtam erről az eseményről, egyszerűen nem ér többet, mert ha jól emlékszem egyébként, a 42 sportolóból, nem tudom a pontos számot, de több is volt, akik tisztán versenyeztek, négyen, köszönöm szépen. Ugye őket folyamatosan ellenőrizték a verseny alatt. Ez a része egyébként szerintem nagyon jó volt a versenynek, hogy betettek oda olyan versenyzőket, akiket hivatalosan is tisztán indultak, és utána Hunter Armstrong 56-on nyert a férfi 100 méteres sífutást, Curly Tan, ő is, ha jól emlékszem, is a tiszták között volt, ő is megnyerte, ráadásul egy olyan eredménnyel, amit mondjuk nem tudom, egy gyémántligán egyébként minden héten nagyjából látsz. Az, hogy összességében mire volt jó ez az egész, ezt viszont nagyon nehéz megmondanom, tehát én semmi értelmét nem látom az egésznek, főleg így utólag. Tehát, hogyha amit mondtál, hogyha itt korszakos világcsúcsok dőltek volna sorra, akkor azt mondhatjuk volna, hogy úristen, hát tényleg ennyit számít a doping. Nem tudjuk, hogy ki mennyit készült, tehát hogy a görög fiú például miket, és mennyit nyomott magába az, hogy kijöjjön belőle ez a teljesítmény. Te hogy látod egyébként, erre kíváncsi vagyok?
Hát egy-két tény még, ami talán árnyalja a dolgot, ugye EPO-t, tesztoszteront, növekedési hormont, ez a három kategória volt, amit említettek különböző ilyen szakcikkekben, meg próbálták transzparensíteni ezeket a mesterségesen fölkészített versenyzőket, tehát némi orvosi tanulmány is lesz majd ebben a vonatkozásban. Ami érdekes, hogy tegnap, amikor nyitott a tőzsde, ugye a pünkösdi szünet után, akkor 40%-kal csökkent annak a cégnek az értéke, amely ugye ezt az egész versenyt szervezte, tehát egy picit beárazta azt is, amit te is mondtál, hogy nem hozta azt a sikert, amit a szervezők talán vártak. És ugye volt egy érdekes ilyen erkölcsi dilemma, vagy kicsit ilyen filozofálgatás, hogy annak lett volna egy jó olvasata, hogyha itt halomra dőlnek a világcsúcsok, mert akkor mondhatjuk azt, hogy lám-lám, hogyha valaki 2-3-4 hónapon keresztül ellenőrzött körülmények között, de mondjuk meg nem engedett teljesítményfokozókat szed, akkor lehet 1-2-3 tizeddel jobb eredményt elérni, mint az adott esetben a világcsúcs. De mivel ezek nem történtek, ez egy picit más mederbe is terelheti a dolgokat. Hozzátéve ugyanakkor, hogy itt az elég sok olyan versenyző volt, aki már ugye pályafutása zenitjén talán egy picit túl van.
Így van.
Tehát a világcsúcsok, azok meg mondjuk a pályafutása csúcsán lévő sztáratléták extrém jó teljesítményei. Tehát nem feltétlenül ugyanazt vetjük össze egymással. Úgyhogy valóban a szervezőknek szerintem jobb lett volna, hogyha több a világcsúcs, nagyobb lett volna a visszhang, így, hogy vérrel verítékkel Kolomejevnek ez a, hát ugye nem hivatalos világcsúcs, ez a 20,81, amit úszott, ez a valaha úszott legjobb eredmény, de ez nyilván nem lesz világcsúcs, tehát a World Aquatics nem fogja világcsúcsként hitelesíteni. szerintem ez a határoknak a feszegetése, tehát nyilván benne van az emberben mindig ez a gondolat, hogy hol van az emberi teljesítőképesség határa, és az, hogy valamit most táplálékkiegészítőnek hívunk, vagy dopingszernek, az lehet, hogy mondjuk egy molekulában tér el kettő egymástól, az egyik engedélyezett, a másik nem engedélyezett. Tehát szerintem ez a örök feszülés, itt a harca doping, nem doping kérdéskörben, ez tovább fog zajlani, és ez pedig egy jó próbálkozás volt egy üzleti körtől.
Hozzátenném, jó próbálkozás azt, volt?
Hát az ő szempontjukból lehet, hogy a próbálkozás jó volt, de nem jött be. De még annyit hozzátennék egyébként, okulva a tavalyi Grand Slam trackből, nem tudom az atlétikát mennyire figyeltet, hogy ott is ugye Direldóra beharangoztak nagy pénzdíjakat, amiből aztán nem lettek kifizetések, tehát én még várnék azért pár hetet, hogy Kolomejev megkapja például az $1 millió, és hol fogják itt a pénzkifizetéseket megvalósítani, tehát nem tudom, lehet, hogy itt egy nagyobb befektetői csapat volt, ha jól emlékszem, még talán Donald Trump Jr. is így ott van. Volt a befektetők között, tehát valószínűleg csődbe nem fognak menni, hogyha az amerikai elnöknek a fia is ott van a ötletgazdák finanszírozók között. Szerintem egy picit most így...
Lesz még szerinted ilyen verseny?
Én most azt mondanám, hogy nem.
Egyetértünk.
Szerintem ez egy próbálkozás volt, feszegették határokat, de olyan Isten igazából nem jött be. Nem sikerült szerintem akkor a sztárneveket csábítani, és szerintem a nemzetközi reakciók sem olyanok voltak, ami alapján ez egy üzletileg kifizetődő dolog lesz majd a jövőben, de hát várjuk ki a végét.
Abszolút így gondolom én is. Kis vízilabda?
Oké. Okay. Vízilabda döntők zajlanak. Tavaly ugye mind a két nemnél, férfiaknál, nőknél Ferencváros nyert. Idén is nagyjából ebbe az irányba tartunk, hiszen az első mérkőzést a fiúknál nyerte az FTC idegenben 13-9-re, egy picit talán a vártnál szorosabb mérkőzésen, a nőknél pedig 2-0 az FTC Telekom javára a BVSC Manna ABC-vel szemben. A harmadik meccs jön majd a hölgyeknél vasárnap, az M4 Sport Pluszon, és ma este pedig a Dunavörödön látható a férfi bajnokság döntőjének második mérkőzése. Nagyon szépen felszívta magát a Honvéd erre a döntőre, ugye 2007 után fináléznak először, Szívos Márton csapata. Lehet-e még olyan meglepetés, amivel szerinted az FTC-t egy sima 3-0-ás sikerből ki lehet mozdítani?
Látva az első mérkőzést, azt mondom, hogy lehetne, de azért a Ferencváros most már a harmadik olyan meccset játszotta ebben a szezonban a Honvéddal, hogy a háromnegyedig nagyjából pariban volt a két együttes, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy a Honvéd egészen extra teljesítmény nyújtott saját magához képest, főleg Csoma Kristóf a kapuban fantasztikusan jól védett, nagyon sokszor működött a Honvédnak a kis speciális védekezése, ami gyakorlatilag arról szól, hogy négyen beállnak a kapuba, és úgy blokkolják a lövéseket. A Ferencváros nagyon türelmesen játszott, a harmadik negyed közepétől kezdve érezhető volt az, hogy azért a zöldfehéreknek gyakorlatilag a teljes kerete válogatott játékosokból, világsztárokból áll, ezt a Honvéd erőben egyszerűen képtelen volt tartani. Én azt mondom, hogy nagyon nagy csoda kell ahhoz, hogy a Honvéd akár egy meccset is ellopjon ebből a párharcból, és én úgy érzem, hogy talán ez az első meccs volt az, amin a legközelebb álltak a bravúrhoz, mert láthatóan nagyon-nagyon sok energiát elégetett a Honvéd ezen az összecsapáson. Én szerintem a mai egy kicsit simább lehet, én így érzem, hiába lesz most egyébként a Honvéd a pályaválasztó. Talán a vasárnap, mert a férfi döntőt is egyébként vasárnap rendezik, ez nagyon érdekes, hogy most direkt úgy rakták össze, hogy a Ferencváros egy ilyen dupla ünnepet tudjon összehozni, tehát a férfi és a női harmadik meccs az egymás után lesz majd, de szerintem egyébként a Honvédnak egy nagyon jó kis motiváció lehet az, hogy hát ne legyen már itt egy ilyen Fradi Fiesta, bár hozzáteszem, tehát ez egy 2022 március óta tartó veretlenséget kellene megszakítani, és egyáltalán nem ez a realitás, nem ez a papírforma, de látom egyébként az első meccset, szerintem minden vízilabda szurkolónak jó lenne, ha mondjuk ez a párharc legalább 4 meccses lenne, ettől függetlenül azért szögezzük le, hogy tényleg nem ez a papírforma, a Fradinak egy héttel később már Máltára kell utazni a vízilabda BL Final Four-ra, úgyhogy nyilván a zöldfehéreknek, Nyéki Balázsnak is szerintem az lenne a célja, meg nekik az lenne a legjobb, hogyha minél hamarabb lezárnák ezt a párharcot.
Ilyen Fradi Fiesztát Máltán is el tudnánk képzelni, hogyha majd itt a férfinői párhuzamot szóba hoztad.
Hát igen, nagyon jó lenne, de már az Emile egyébként múlt héten beszéltük, ugye, hogy a Ferencváros női csapata azzal elég nehéz helyzetbe került, hogy hogy Keszthelyi Rita és Elefteria Plevritu is megsérült. Nem tudjuk, hogy mi van pontosan velük. Keszthelyi Ritáról az volt az első információ, hogy biztos, hogy nem fog játszani már a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében és ebben a szezonban. Én megmondom őszintén, egyébként ilyen Zuhany Híradóból kaptam olyan tippeket, hogy Keszi elképesztő módon készül, nyomja a rehabilitációt, és az a célja, hogy visszatérjen a medencébe. Én nagyon-nagyon szeretném őt látni. Ráadásul egyébként az ő pályafutásából klubszinten egyedül a Bajnokok Ligája trófeje hiányzik, ami miatt ő visszatért a Ferencvárosba. Nagyon szurkolok neki, hogy ez összejöhessen, hogy egyáltalán meglegyen a lehetősége arra, hogy ezt ő behúzza.
Női bajnoki döntő, ugye említettem, 2-0 az FTC Telekomnak, ott egy 7, illetőleg egy 5 gólos különbségű mérkőzés volt. Jóval szorosabb volt mind a kettő találkozó, mint amit a végeredmény sejtett. Ott látsz-e esélyt arra, hogy lesz negyedik meccs?
Hát nem igazán, megmondom őszintén. Hát furán hangzik, mert ugye a férfiaknál most már tényleg több mint 4 éve veretlen a Ferencváros, de azt gondolom, hogy a nőknél talán még kevesebb arra az esély, hogy a BVSC ellopjon egy mérkőzést. Ott láthatóan azért klasszis különbség van a két csapat között, még úgy is tényleg, hogy Keszthelyi és Plevritu nincs a vízben. A Ferencváros sokkal erősebb csapat, szerintem vasárnap le is zárja ezt a párharcot.
És mi lesz majd a BL Final Four-ban?
Nagyon-nagyon jó kérdés. Azért nem lesz egyszerű dolga a Ferencvárosnak már az elődöntőben sem, ugye a Burján Gergellyel és Vígvári Vincével felálló Barcelonától lesz az ellenfél. A Barcelonata azért megmutatta ebben a szezonban, hogy ha még nem is egyértelműen, de azért csatlakozott a Ferencvároshoz és a Prorecohoz, mint a legjobb együttesek. Elképesztően magabiztosan jutottak tovább a negyeddöntős körből egy olyan csoportban, amire előzetesen azt mondtuk, hogy bármilyen körbeverés gyakorlatilag megtörténhet. Nagyon kemény lesz már az elődöntő. A másik ágon én azt gondolom, hogy a Prorecco az Olimpiákhoz magabiztosan fogja búcsúztatni, bár azért Zalánki Gergő, hogyha elkapja a fonalat, akkor képes lehet szinte egyedül is kiverni a Prorecco-t, ahova jó eséllyel visszaigazol majd a nyáron, az egy nagyon jó kis sztori lenne. De hozzáteszem, hogy én Fradi Prorecco döntőt várok, az viszont megtippelhetetlen. Tehát láttuk ebben a szezonban, hogy nagyon érdekes, mert egyébként a két BL meccse a csapatnak, ahhoz képest, hogy mennyire várta mindenki, mind a kettő sima lett. Tehát az olaszok simán nyertek itt Budapesten, a Ferencváros meg Olaszországba, hogy egy döntőbe ebből milyen neki, az szerintem megtippelhetetlen.
Alig várjuk már természetesen a bajnokság végjátékát, és ma este tehát 18.45-től a Dunavördön látható majd az Endo Plus Service Honvéd FTC Telekom magyar férfi bajnoki döntő második mérkőzése, a Víz Összeköttel pedig jövő szerdán várjuk majd a kedves hallgatókat, mostanra köszönjük a figyelmet.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Ez a sport történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ez itt a sport történelem, mikrofonnál Elpap István, Turi Gábort köszöntöm szeretettel a stúdióban. Közeledünk az 1986-os, mindmáig utolsó magyar részvétellel zajló labdarúgó világbajnokság 40. évfordulójához. Eddig is végigkísértük Mezei György válogatottjának útját a selejtezőben. Felidéztük a történelmi Magyar-Brazilt, ugye 3-0 volt a végeredmény. Most a közvetlen felkészülést elevenítjük fel az edzőmérkőzésekkel. Szervusz Gábor, most hol is tartunk időben?
Igen, hát még nem kaptunk ki a szovjetektől.
Tehát még reménykedünk.
Tehát májusban az ausztriai Linzben magaslaton edzőtáborozott mezei válogatott kerete, és napi 3 edzést végeztek el, ennek ellenére jó volt a hangulat. Május 4-én 2-0-ra győzött a Spital ellen a válogatott keret, ám Hanif Péter bokaszalag szakadást és térszalag húzódást szenvedett, és a szintén sérült Törőcsik András hazatért, tehát a linci edzőtáborból hamarabb hazatért, ám a szövetségi kapitányt jobban bosszantotta Nyilasi esete, hiszen az osztrák lapokból értesült, hogy Nyilasi már edz az Ausztria Wien együttesével, a kapitány dolgot idézem, Pedig amikor a bécsiektől táviratot kapott, akkor azzal váltunk el, hogy kiutazik klubjához, rendezi ügyeit, és utána mi szeretettel várjuk itt az edzőtáborban. Ezek után még inkább várom otthonról az illetékes vezetőktől az értesítést, hogy miben is állapodtak meg a tudtom nélkül az Austria Wien vezetőivel. Azt hiszem, most már végképp elérkezett az ideje, hogy eldőjön, hova is tartozik Nyilasi ebben az időszakban. Tény, a 70-szeres válogatott nyíl gerinc műtétét követően Hans Holthaus erőnléti edző felügyeletével készült már Bécsben.
És ugye nem is utazott végül a világbajnokságra, viszont közben szinte futószalagon jöttek a mieink felkészülési mérkőzései.
Igen, a keret május 7-én a Rapid Linz ellen lépett pályára 11-1-re győzött. Mezei az első és a második játékrészben is különböző együttest játszott, akár csak 4 nappal később, amikor Kelet-Tirol válogatottja volt az ellenfél, 9-0-as sikert értünk el. Május 13-án az MLS főtitkára Páncsics Miklós, a válogatott sajtófőnöke Király Ferenc és a menedzser Összreger Emil elutazott a világbajnokság színhelyére. Linzben minden a tervek szerint alakult, ám a Szovjetunióban nem egészen. A Népsport szerkesztőségében a torna szövetségi kapitányait bemutató sorozatban Eduard Malafejev pályaíve már elkészült, amikor kiderült, hogy felmentését kérte, helyére a jól ismert Valerij Lobanovszkij került.
Ja, friss kekgyőztes Dinamo Kijev mester, ezt hogyan fogadták ezt a hírt Magyarországon?
Utólag sem deríthető ki pontosan, a magyar szakvezetőség mekkora jelentőséget tulajdonított a váltásnak. Tény, a kijevi származású, a város legjobb együttesével, a Dinamo Kijevvel sikerre halmozó szakember csapatával 1975 után a VB évében 1986-ban is megnyerte a keket. A harmadik alkalommal került a nemzeti együttes élére. A Népsport nem tagadta, idézem, érthető, hogy most ráesett a választás. Jelenléte visszaadja a válogatottaknak az elvesztett önbizalmat, és biztosítja egyben a Dinamo Kijevre épülő mundiál együttes szervezeti, játékfelfogásbeli egységét. A kinevezett szakember hangsúlyozta a teljes felelősségvállalás fontosságát. Megígérte egyúttal, hogy vezetési módszerében elvszerű lesz, továbbá, hogy legjobb tudása szerint dolgozza ki a mundiál stratégiát, és azt következetesen tántoríthatatlanul végre is hajtatja.
Közben a magyar keret ugye hazatért Ausztriából, és Mezei György május 16-án kijelölte az utazók névsorát.
Érdekesség, hogy a felépült Hanik Péter helyet kapott benne, viszont Törőcsik András és Nyilasi Tibor nem. A szövetségi kapitány hasznosnak ítélte a magaslati edzőtáborban elvégzett munkát, hozzátette, nagyon rosszul jött Nyilasi kiesése. Arra a felvetésre, hogy Lobanovszkij veszi át a csoport ellenfél szakmai irányítását, így reagált. Vártam ezt a változást, mindazonáltal alig hiszem, hogy a rajthoz ennyire közel az új szakvezető Valerij Lobanovszkij csodát tudna művelni. Legjobbjaink ünnepélyes búcsúztatásán kijelentette a szövetségi kapitány, válogatottunk 27 mérkőzésén 73%-os teljesítményt nyújtott, és ez a világon egyedülálló. A siker elsősorban értelmes, többre törekvő játékosok és áldozatkész vezetők közös munkájának eredménye. Hozzátette, mindenképpen a 16 közé várja együttesünket. A búcsúztatás végén Nagy Antal csapatkapitány elmondta, munkánkat elvégeztük, felkészültünk, elszántan, de elbizakodottság nélkül utazunk. Bizakodunk.
Mindenki bizakodott. Milyen volt a Mexikóba érkezés?
Május 19-én érkezett meg az 1.100.000 lélekszámú Leónba, mint egy 24 órás utazást követően. A landolást követően Détári Lajos fellélegezve mondta, idézem, nem rajongok a lepülő útért, főleg ha ilyen kalandos égdörgéssel van fűszerezve. Régi igazság, mindenütt jó, de legjobb a földön. Ezt követően a küldöttség szállás helyére a León városától 25 kilométerre levő Kamanhíjába buszozott. Az 1970-es mexikói tornán az NSK lakott itt, ahol két pozitívnak mondható hír is fogadta a csapatot. Enzo Bearzot, az olasz válogatott szövetségi kapitánya, a magyar együttest is besorolta a 10 csapat közé, amely az első 3-ban végezhet. Továbbá, hogy az Ovaciones lap Détári Lajost is beállította a világválogatottba, amelyet a selejtező nyújtott teljesítmény alapján állított össze. Az indoklása következő volt, a magyar csodacsatár helyzetfelismerő képessége, megoldásainak szellemessége vetekszik Pelé és Puskás labdaművészetével. A mieink a Punta Verde klub létesítményeiben edzettek, a Leone El Heraldo így fogadta a magyarokat, idézem, a rokonszenves hungárok tavaly decemberben már kivívták a helyiek tetszését, mindent megteszünk, hogy jól érezzék majd magukat. Leonban vertek tanyát a franciák, szakvezetőjük Henri Michel megjegyezte, aki látta a magyarok játékát a brazilok ellen, az nem aludhat nyugodtan. A Sol című lap Diszl Péter fényképével jelent meg aláhúzva, hogy a szakállas kapuvédőt Európa egyik legjobb kapusaként tartják nyilván.
Akkor jelek szerint elég népszerű volt a válogatott.
Bizony, a magyarokat nagy szeretettel fogadták, az első edzést majd egy órás késéssel lehetett csak elkezdeni sajtósok nagy érdeklődése miatt. A Népsport szerint a helyi sportiskola tanárnői is a mieinkért szorítottak, egyikük meg is indokolta miért, idézem. A decemberi Leoni mérkőzésen láttam először a magyar együttest, azon a találkozón, amelyet a földrengés károsultjainak javára ajánlottak fel a magyarok. Kedveseknek, jóképűknek találtam őket a barátnőmmel együtt, ráadásul a fociban is mesterek, így aztán eldőlt, értük szorítunk, saját fiaink mellett a mundiálon. Elmegyünk Irapuátóba is, ha lehet, minden edzésükön itt leszünk.
Hát ott túl sok örömük nem volt az irapuátói látogatásban, viszont a mieink szakácsa a menüt is elárult, ennek később lett jelentősége, igen, a tészta ügy, ugye?
Így van, igen, tehát ugye a legenda szerint futballisták szinte csak tésztát ettek, tehát íme egy napi összeállítás, reggelire sajt tojással különböző hazai felvágottak, ehhez kávé és kakaó dukál, délben szárnyas ragulevest kapnak a fiúk, majd sült csirke lesz vaja zöldborsóval és gyümölcssalátával, vacsorára húsleves, bolonyai makaróni és gyümölcs következik.
Annyi tészta nincs is benne, a bolonyai makaronit talán leszámítva. Mikor mutatkozott be a VB helyszínén Mexikóban a csapat?
Május 21-én lejátszott első edzőmeccsét a válogatott Punta Verde Leon együttes ellen és 9-1 nyert, illetve néhány vélemény szerint nem is biztos, hogy 9-1 volt az eredmény, mert Mezei György kérte a nyilvánosság teljes kizárását. Ezzel indokolta a kérést. Nem mérkőzést játszottunk, hanem ahhoz hasonló feltételek között akartuk felmérni, hol tart a társaság a Népsport szerint. Ebben az időpontban játszunk majd a Szovjetunió ellen is, a 30 fokos melegben, jó hangulatban, felszabadultan játszottak a fiúk, fityethányva a tűző napra, a füllesztő kánikulára. Persze a futball kémeket nem lehetett kizárni, ha a magyar újságok nem is a külföldiek megírták az összeállítást, Mezei állítólag tombol dühében.
Hát a lényeg, hogy jó hangulatban játszottak a fiúk, miként birkoztak meg a körülményekkel, mit mondtak?
Néhány játékos nyilatkozatát idéznem. Kardos József, az elmúlt fél évben gyakran tapasztaltam, hogy a szurkolók közül sokan a fellegekben járnak. Olyan igényeket fogalmaznak meg velünk szemben, hogy attól tényleg megremeg az ember lába. Közvetlenül a Mexikóba utazásom előtt beültem egy taxiba, és a sofőr 2 percen belül már a VB döntő esélyeit taglalta, aztán nyíltan kimondta, csak akkor lenne elégedett velünk, ha legalább negyedikek lennénk. Amikor lehűtöttem, hogy én már a 16-ba jutást is sikeresnek tekinteném, azt hitte, hogy csak szerénykedem vagy viccelek. Láttam az arcán a csalódást, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy miért nem szárnyalok együtt vele. Péter Zoltán enyhébbnek vélte a szurkolói nyomást, idézem, azt hiszem a szurkolók döntő többsége ennél higgadtabban ítéli meg a csapat helyzetét, és nem vérben forgó szemekkel hirdeti, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Az eddigi eredmények jogos igényeket támasztanak a szurkolókban, s a csapat ezt el is viseli. A baj csak az, ha azok vesztik el a mércét, akik a közvéleményt befolyásolják. Kovács Kálmán az arany középutat fogalmazta meg. A túlzott követelmény vagy a felelősségérzet teljes levétel a játékosok válláról egyaránt hiba. Szerencsére Mezei György sohasem tett békjókat ránk, nem támaszt velünk szemben teljesíthetetlen követelményeket.
Mit lehetett tudni ekkor az első ellenfélről, a szovjetekről?
Megérkezett a szovjet válogatott, és az első tréninget követő sajtótájékoztatón Valeri Lobanovszki sajtótájékoztatót tartott, többek között elmondta, délben 35 fokos melegben nem lehet annyit futni, inkább a labdát kell mozgatni, mert aki nem osztja be jól az erejét, az a mérkőzések hajrájában nagyon kínos perceket élhet át. Persze egy jól felkészített sportolónak szerintem itt is ilyen körülmények között is kifogástalanul helyt kell állnia.
Mit mondott erről Mezei György?
Mezeit is megkérdezték a találkozók időpontjáról, ezt válaszolta, a labdarúgással és a játékosokkal szembeni felelőtlenség. Hogy miért? Nagyon egyszerű a magyarázat. Korunk futballjához hozzátartozik az iram, az agresszivitás, ennek a gyönyörű játéknak ezek lettek az igazi elemei. Itt Mexikóban sokkal lanyhább tempó következik a nézők számára, érthetően elkeserítő lesz a színvonal visszaesés. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ez árt a labdarúgás fejlődésének. A 4 évenkénti futballünneptől, a mundiáltól sokat várnak a szurkolók. A kapitány leszögezte, a meleg ellen nincs új taktika.
Na, mi történt a második tesztmérkőzésen?
Május 23-án Mexikóban a CD Tepatitlán ellen 4-0-ra nyert a csapat már 38 fokos melegben. A 4 gólos magyar siker után az ellenfél edzője Humberto Hernández ezt mondta a mieinkről. Tehetséges csapat, sok nagyszerű labdarúgóval. Taktikailag igen fegyelmezett társaság, mindenki tudja, hogy mit akar játszani. Valószínű, hogy a világbajnokságon közönség sikert aratnak a magyarok. Kívánom nekik a kitűnő szereplést. Mivel, hogy Mezei kifejezésével élünk, a meleg ellen nincs új taktika, ismét mérkőzés következett május 24-én a León tartalék csapata ellen immár 40 fokban. A 4-2-es győzelmet Eszterházi Márton így kommentálta. A hőség mellett az oxigén hiány is fellépett a mai mérkőzésen. 40 fokban az az érzés az embernek, mintha a pólusai is tüzelnének, és a tüdejéből láng lövelne ki. Főleg a második félidőben esett vissza csapatunk, ugyanazt tudom mondani, amit Mezei György mondott a mérkőzés után, még legalább 4-5 nap kell ahhoz, hogy formába lendüljünk.
Nincs írórokon ennek az Eszterházinak, de ez van. A láng lövelnek ki, ez az
így
a tüdőből, van,
így
ez
van,
gyönyörű.
Így
na,
van.
Mindeneste május 26-án az FC León volt az ellenfél.
6-1-es győzelem után a Népsport elismerően írt. Détári vezérletével 45 percig sziporkázott a magyar csapat, igazán reménykeltően futballozott. Kiprik József szerint belül a pályán is érezhető volt, mennyire gördülékenyek a támadásaink, felszabadultan játszottunk. Sokkal jobban éreztem magam, mint a korábbi edzőmérkőzéseken, egyre inkább kezdek hozzászokni a klímához. Nem éreztem azt az olmos fáradtságot a mérkőzés után, amit korábban. Meggyőződésem a 2 hetes ausztriai magaslati edzőtábornak köszönhető, hogy gyorsan akklimatizálódtunk, kifogástalan az erőnlétünk. Beszélt egyébként a táplálkozásról is Kipu. Kevesebb húst fogyasztunk, és lényegesen több tésztát, szénhidrátot. Ez a Navratilova Lendl-féle recept, a két világhírű teniszező esküszik rá, hogy ettől lényegesen jobb az erőnléte, növekszik a teljesítő képessége, és nincsenek súly problémái. A helyieknek viszont egyáltalán nem tetszett, hogy a magyar újságírókat leszámítva senkit sem engedtek be a nézőtérre.
Hát ezen nem csodálkozunk. Mi várt a mieinkre az első találkozó?
Arra a felvetésre, mit vár az első mérkőzésen, Kiprich így reagált, idézem, jól ismerem a szovjet labdarúgókat, hiszen az ifjúság és az utánpótlás válogatottal legalább 20-szor szerepeltem ellenük. Technikailag ragyogóan képzettek és elég kemények, korszerűen futballoznak. Ám az ifjúsági válogatottal és az utánpótlással is többször legyőztük őket. Egy szóval kellő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy ne remegjen a lábam.
Hát már május 30-át írunk, már csak 3 nap van június 2-ig, amikor jönnek a szovjetek, de még León vegyes csapata vár a válogatottra.
Arról hogyan álltunk fel, nincsen információ, mert Mezei György még a Népsport helyszíni tudósítót is titoktartásra kérte. A szaklap úgy látta, a mérkőzés után, idézem, válogatottunk fegyelmezetten és céltudatosan játszott Mexikó stílusában, s főleg a második félidőben sziporkázott. Ugyanakkor nem tagadta a kolléga, Mezei György a magyar újságírók számára már-már megszokott, szárkozottsága a külföldi kollégák körében nem örvend valami nagy népszerűségnek, úgy tűnik a kapitány magatartása idegen, sőt visszataszító, főleg a mexikói újságíróknak. Képtelenek voltak megérteni, miért nem mondja meg az összeállítást, és miért titkolja el előttük a góllövőket és a gólperceket.
Sajnos a 6 szovjet góllövőt, pontosabban 5+1, mert a bajongól is volt, azt már nem sikerült eltitkolni. Hát akkor itt tartunk most, közeledik a 40. évforduló, természetesen a sporttörténelemben azzal is kiemelten foglalkozunk majd.
Borzasztó lesz.
Borzasztó lesz, sajnos borzasztó is volt, talán most már annyira nem lesz borzasztó, mint 40 évvel ezelőtt. Turi Gábornak köszönöm szépen, Elpap Istvánt hallották, viszont halásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Veled sosem elég, lemegy a nap, de az ég, amíg nyúlsz a poharadért, veled a borban is édes a kén, de van valami még, meg
megingathat, ez vagyok én. Beugrik a kép, megint fejben máson a kéz. Tudod, bánom, mindent tettem, borondálom, nem felejtem. Végre rájöttem, már ez nem az az én, nem az az én. Nem kell valaki más, ha megállok az észem.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság.